Történt egyszer, hogy amint Ida a műteremben törölget, látja, hogy Csabának a kék lüsterkabátja oda van akasztva a nagyobbik állványnak a hátára. Fogta is mindjárt, hogy beakasztja a szekrénybe. Vélte, hogy Csaba a melegebbik, szürke gyapjú kabátjában ment el a Louis Poltba. A kabátban valami keményre tapint. Ott a belső zsebben a tárca, a fekete fóka bőrtárca, amelyből váltani szokott. Soha nem történt azelőtt, hogy Csaba otthon felette volna, s Ida mégse csodálkozott. Azokban a hetekben Csaba egyre a kórházakat és szanatóriumokat járta. Az irgalmas apácák kórházába minden nap is elment, haldoklik-e valaki, hoztak-e új beteg leányt. Az arcot kereste, a szárnyatört angyal arcát, a vértelen fehér arcot, amelyben mégis rezeg az élet valamicske lángja. Ida első gondolata az volt, hogy visszaakasztja a kabátot a szekrénybe, s levonja a kulcsot a szekrényről. De hát, ha Csaba többet költ, mint amennyi apró pénz van nála. Gondolta, kivesz egy 50 márkást, és elküldi Katitól az Uniónba. Kati idevaló leány, tudja, mi az az Unión, és hogy hol van. Nyitja a tárcát. Látja, hogy levélféle papírosok fehérlenek oldalt. Érzi, hogy ahhoz nem szabad nyúlnia. Hát nem is nyúlt volna. Egyre mondta a kezének, nem szabad, nem illik, úri hölgy, nem tehet ilyet. A kéz siket volt, és nem engedelmeskedett. A kéz csak nyitogatta a papírosokat, egyengedte az íróasztalon. És hát a szemének Ida már nem is parancsolt, hogy húnyódjon be, ha már a kéz olyan illetlenül engedetlen. Érezte, hogy a szemének is hiába minden figyelmeztetés. A papírosokon többnyire Csaba írása meredezett. Olyanok voltak a betűi is, mint a haja. Többnyire címek, boltosok címei, festékgyárnak a címe, falvak, tájak nevei, müncheni festők címei. Egy kis katonai térkép München környékéről, egy mosónénak a címe, egy asztalosnak a címes, utána blind rámák. De aztán előkerült egy dölt betűs levél is, vékony elefántcsont szín, sima papíroson. Az írás alján ez a név, Jolán. No, hát Ida nemhogy parancsolhatott volna a szemének, hanem ha mindaddig vak lett volna is. Arra a levélre úgy megjött volna a látása, hogy a világ minden szemorvosa elhanyatlott volna bámulatában. Nem is szavanként olvasta a levelet, hanem egy kapásra minden sort, az elejét. Kedves egyetlen drága jó Csabám, összekapta a végével, csókollak szívemnek minden szeretetével és hálájával. Csak azután kapott a középső sorokba is, meg az előbb való sorokba is, meg a végező sorokba. És csak mikor már mindent összekapkodott, akkor olvasta el rendben az elejétől a végéig. Csak hogy végre értesítesz már, hogy szerencsésen megérkeztél, és lakásod is van. Remélem, hogy azóta megcsillapodott lelked minden viharas, beszélhetek veled. Mert azóta, hogy elmentél, éjjel-nappal gyötör a kérdés, amire nem válaszoltál, honnan ástad azt a pénzt, azt az irtóztató nagy pénzt, te, aki magad is szinte napszámos munkán éltél, hogy fenntarthasd magadat. Tudom, hogy nem loptad, nem csaltad, nem csináltad, de mégis a haragot sejteti velem, hogy olyan áldozattal jutottál hozzá, amilyet nem lett volna szabad elfogadnom akkor se, ha utcára vetnek. Sírok rajta, ha erre gondolok, és az álmaimat is ez a kérdés rontja egyre. Hát kérlek, arra a szeretetlek, amelyre köztünk még csak felleg árnyék se vonult soha, nyugtass meg végre valahára, micsoda terheket vettél magadra azzal a pénzzel, vagy micsoda sebet viselsz érte a lelkeden, hiszen nekünk titkaink nem lehetnek egymás előtt. És ha a te hű és jóságos szívednek mégis van titkolni valója előttem, nem lehet egyéb, csak valami olyan mély jajod, amelyet csak Isten hallhat meg, ha én se hallhatom. Írd meg, de azonnal írd meg. És írd meg azt is, megtaláltad-e a régi jó gazdasszonyodat, vagy hogy máshova kellett szállnod. Ki gondoz? Azon aggódok, hogy úgy érsz, mint az az öreg festőbarátod Balázs, vagy mi a neve, olyan elhagyatottan pókhálók között, s ha netán megbetegszel, nincs kéz, amely neked egy pohár vizet is nyújtson. Az új körorvosunk megérkezett. Képzeld, Janovics, akinek a lányával annyit táncoltál a majálison, megvallotta a lány, hogy szeret téged. Furcsa, hogy éppen nekem. A fő az, hogy van orvos, ha baj jár a háznál, Isten őrizd, van segítség. Az ingeidet gondosan zárd és megolvasd. Felőlem most már aggodalmaid ne legyenek. De ugye, karácsonyra várhatlak. Istenem, olyan régen nem volt boldog karácsonyom. Csabára vártak kissé az ebéddel, de egy óra felé mégiscsak megérkezett. Az asztalnál újságolta Idának, hogy egy orvos ismerőse fiatal, finombőrű úri leány gyógyít, a félszemét varrógépből kipattant acéltűs értette meg. Ígérte az orvos, hogy megkéri a családot, engedjék lefesteni. Nem sokat bízok benne, de megnézem. Ida semmit se felelt, rá sem nézett Csabára. Hideg volt az ebéd folyamán és hallgatag. Egy ismeretlen hölgy van itt, jelentette Kati ebéd után Idának kissé titkolózó arccal. Azt mondja, hogy csak nagyságoddal beszélne, ha oly kegyes lenne, hogy elfogadná. Ki az? Mit óhajt? Nem mondja meg a nevét, csak hogy valami igen erős ügyben jött. Hát eresze be. De azt mondja, hogy az úrnak nem szabad őt látnia. Nem szabad látnia? Én hozzám olyan hölgy nem jöhet. De igen, könyörög. Ida habozva nézett maga elé, aztán mégiscsak kiment a konyhára. Egy fekete ruhás, nem éppen elegáns hölgyet talált ottan. Körülbelül 25-30 éves, risporos, mintha gipszből volna az arca, s egy bors szemet ragasztottak volna németes, kék jobb szeme alá, de az is risporos persze. Az asszony lihegett. A szeme vörös volt, mint aki sokat sírt vagy virrasztott. Bocsánat, igen, nehéz ügy, kezdte német ős Katira tekintett. Be sem mutatkozhatok addig. Menjen be, Kati, a szobámba, tisztítsa az ablakaimat. S várakozóan nézett a német nő arcába. Borberekiné vagyok, kezdte akkor a nő. Méltóztatik őt ismerni. Borberekiné? Ámult el Ida. Az uram elmondta az este, ahogy megjött, mi történt a Luitpoltban, és én, egy szemhúnyás, nem sok, annyit nem aludtam. Szegény Mikeiné, ha megtudja. Ne, most lehetetlen. Kérem, művelt országban az ilyesmi lehetetlen. Nekem persze az uram nem mondta, hogy Mikeiről van szó. Bocsánat, nem tudom, miről beszél, mondta nyugodtan Ida, és fogta a konyhai széket, az asszony mellé mozdította. Ő maga leült a dézsaszékre. Nem tudja? Hát ön se tudja? Semmit se tudok. Hogy Balog úr holnap megöli Mikeit? Hogy özvegy és árva? Ó, Istenem! Ida fölkelt. De kérem, ön talán... Az asszony is fölkelt. Vagy talán nem Balogné asszonyjal van szerencsém? De Balogné vagyok, és azt is tudom, hogy Mikei a legjobb barátja neki. Az asszony visszaroskadt. Kókadozott. Hát kérem, elmondom akkor elejétől. Az uram megjön 11 óra tájt, kisébe van csípve, azt mondja. No hallott, szép kis mulatságban volt részem, a fejét rázta. Mindjárt láttam, hogy valami történt. Hát aztán elmondta, csak a neveket másította el. Hogy azt mondja, a kakas meg a prímás. És ahogy szokott, még egy pipát elszi az ágyban, és addig beszélget. Hát megengedem neki, mert nappal nem beszélget, és este se beszélget, ha nem engedem meg neki. Mert tudja, én nem szeretem a pipafüstöt. Művelt országban nem pipázik a férj, ha már lefeküdt. De hát kérem, hogy kerül ebbe az ügybe az én uram? Balog úr? Hát ő a kakas. Nem tudta. Én se tudtam, de ott lakik a házban egy festőnő vendég, Csorba nevű, igen művelt fiú. Zefíringet visel nyáron és fehér nyakkendőt, télen feketét, és nagy művész. Nekem is ígérte, hogy lefest profilban, ha egyszer az uram nem lesz otthon, de nappal az uram mindig otthon ül. Tudja talán, hogy ő festi azokat a tréfás Augustinus barátképeket is. Van neki vagy 4 csuhája és 2 kövér férfi modellje. Nő modellt én nem engedtem soha, nem tűröm. Az én uram annyira megbízhatatlan, kijelentettem, hogy soha míg élek. Mert azok a gyarázatos modellek, a szemérmetlen, orcátlan lafancok azok a... és dőlt belőle a női modellek minősítése. A szeme gyűlöletesen villogott. A lehelletéről Ida megérezte, hogy Spen utazna Borberekiéknél az ebéd. Türelmetlenül vágott a szavába. De hát kérem, arról szóljon már, mit mondott Csorba? Hát azt, hogy a kakas Balog úr. Senki más, csak Balog úr az ön férje, mert nagy ravaszul kiugrattam belőle, hogy mondok. Mióta nevezi magát az én uram kakasnak, és miért? Hiszen ön oly jámbor Csorba úr, hogy ércének se volna nevezhető, arra mondta, hogy tévedek. Nem őt nevezi kakasnak, hanem egy másik magyart, Balog nevűt. Júj, kérem, aztán a délelőttön mind ebben múlt, hogy én Pálok néven kerestettem a lakáshivatalban. Igen, türelmetlenek ott a tisztviselők, míg nem egy német festő jött oda, és mondta, hogy a magyarok B-vel írják a P-t, és így találtunk végre rá. De hát kérem, mégis mi történt? Kati háromszor jelentette már, hogy az ablakokat megtisztította, a hálószobát is, az ebédlőt is, a szalont is. De végig moshatta volna a ház minden emeletének az ablakát, ha Ida meg nem látja véletlenül, hogy Csaba távozik. Bevezette akkor az asszonyt a szalonjába, és ott szédelgett tovább a végtelen történeten. Végre úgy 2 óra múltán összeszedhette a szerteszórt kockákat, és megértette belőle, hogy a 2 jó barát áldomást ivott, megkülönbözött, és holnap fegyverrel állnak egymással szemben. A megkülönbözés okát és fokait a hallottakból meglehetősen összeállíthatta. Ami hézagok maradtak, könnyen megegészíthette. Hát azon kezdődött, hogy a festők azon este áldomást ittak Mikei örömére. A trójai képét adta el egy orosz hercegnek, és egy cédulát is beajánlott a hercegnek a tárcájába, a müncheni magyar festőknek a címe sora volt rajta azon a cédulán. Hát pezsgőztek, és akik még nem látták az oroszt, azok is a maguk pezsgőjét érezték már az asztalon. A kép azt a jelenetet